Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. 3 tonnás repülőgépet is elhúz a robotkutya. 90 perc alatt juthatunk el New Yorkból Londonba az új szuperszonikus repülővel. Furcsa dolog derült ki a marsi jégről. 2 kék bánánál is többet nyom a világ legnagyobb mérlegsúlya. Más kilogrammal mérünk májustól, de ezt észesen vesszük. Megfelelő étkezéssel csökkenthető a rák kockázata. Az energiaitalok növelhetik a hirtelen halál kockázatát. A testmozgás lehet a tinédzserkori stressz hatékony ellenszere. Az ókori rómaiak vasat olvaszthattak az úthibák javításához, és végül meghallgatjuk, hogy hogyan zenél a magyarországi 67-es főút. Először egy óriási sikerről számolunk be, magyar diákok hozták el a nagy díjat a dublini programozó versenyről. A budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium tanulóiból álló 3 fős csapat a feleslegessé vált élelmiszerek újrahasznosítását és egyszerű elosztását segítő interaktív közösségi alkalmazással tarolt. A csapat még februárban lett a hazai mezőny legjobbja egy telefonszolgáltató cég programozó versenyén, amelyen azt mutatták be a versenyzők, hogy miként tudják élhetőbbé és fenntarthatóbbá tenni környezetünket kreatív informatikai megoldások, fejlesztések segítségével. A verseny első helyezettjeként elnyerték azt a lehetőséget is, hogy kiutazzanak a Dublinban megrendezett ifjúsági programozó versenyre, amelyen nemzetközi közönség előtt is bemutathatták alkotásukat. A döntőben több mint 700 a világ 22 országából érkezett 10 éves programozó mérte összetudását, és prezentált a fejlesztéseit a nemzetközi szakmai zsűri és több ezer látogató számára. Az erős versenyben végül 2 kategóriában is sikeresen szerepelt a Boér Bence, Tóth Ambrus és Szigeti Péter alkotta magyar csapat, hiszen közösségi fejlesztésükkel elhozták a nemzetközi nagydíjat, valamint a legjobb weboldal kategóriának 3. helyezését is. Korunk egyik fő problémája az éhezés, és az a paradox helyzet, hogy ehhez képest a fejlett országokban tonnaszám kerül a szemétbe olyan étel, amely még fogyasztható. Erre az ellentmondásra kínál egy lehetséges megoldást a magyar diákok által fejlesztett közösségi platform, ahol a felhasználók megoszthatják egymással a számukra feleslegessé vált élelmiszert. Az interaktív felület számos kreatív elemet tartalmaz. A készítők például arra is figyeltek, hogy értesítést küldjön, ha egy általuk feltöltött termék lejárati dátuma közeleg, és egy integrált térkép segítségével megmutatja, hol vehető át az élelmiszer. A felhasználók aktivitásukkal pontokat, úgynevezett ételérméket gyűjthetnek, amelyeket aztán különböző kedvezményekre használhatnak fel. Ennyi tehát arról, hogy magyar diákok hozták el a dublini programozó verseny nagy díját. És maradunk még a fejlesztéseknél, a következő percekben is 3 tonnás repülőgépet is elhúz a robotkutya. Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire korábban nem gondoltunk volna. Egyre több példát láthattunk arra, hogy a különböző cégek által fejlesztett robotkutyák milyen félelmetesen ügyesek. Az utóbbi időben pedig már olyan felvételekkel is találkozhattunk, amin ezek a szerkezetek képesek voltak profin együttműködni egymással. A dolog kicsúcsosodását az a videó jelentette, amiben egy teherautót húztak el az egyik fejlesztő cég állatkái. Ezúttal nem a koncepciót, hanem a nyers erőt prezentálja egy újonnan elkészült videó. Az olasz fejlesztésű robot egymaga képes arra, hogy elhúzzon egy 3 tonnás utasszállító repülőgépet. A videó Genova repülőterén vették fel, a szerkezet nagyjából 10 métert tudott megtenni a repülőgéppel. A fejlesztők szerint olyasmit szerettek volna véghez vinni, amit eddig még senki. A robot átalakított és továbbfejlesztett változatát később a mezőgazdaságban vagy éppen a katasztrófa védelemben is hasznosítanák. Utóbbi esetében például úgy oldhatnák meg a segélyezést, élelmezést a katasztrófa sújtotta területeken, hogy nem kellene az emberi életet veszélyeztetni. És ha már repülő, a folytatásban rövidesen arról hallhatnak, hogy 90 perc alatt juthatunk el New Yorkból Londonba az új szuperszonikus géppel. És szó lesz arról is, hogy furcsa dolog derült ki a marsi jégről.
Tudomány ma a műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
90 perc alatt juthatunk el New Yorkból Londonba az új szuperszonikus repülővel. Ez tehát a témánk itt a tudomány mai állásában. Ha az 50 éve már megszűnt Concorde mindössze szélcsatornák és logarlécek segítségével képes volt szuperszonikus repülőt építeni, akkor most miért nem megy? Vetette fel a kérdést egy amerikai vállalkozás, amely azt ígéri, hogy forradalmasítja a légiipart. Miközben a világ nagy része az önvezető autók közötti versengéssel van elfoglalva, a háttérben zajlik egy másik közlekedési csata is. Ez pedig nem más, mint a szuperszonikus, avagy a hangsebességnél gyorsabban haladó repülőgépek összecsapása. A hangsebesség a tengerszinten nagyjából 1200 km per óra, és minél magasabbra megyünk, annál alacsonyabb. 11 és 20 ezer méter magasan, ahol az utasszállító gépek repülnek, már csak 1060 km per óra. Ezt azonban a mai gépek nem nagyon érik el, legfőképpen azért, mert a lassabb haladás kevesebb üzemanyagot éget, ez pedig létfontosságú a minden centért megküzdő vállalatoknak. Ugyanakkor, ahogy sok más területen, ezt is meg akarják reformálni a fejlesztők. Így az utóbbi időszakban több vállalkozás is létrejött azzal a céllal, hogy szuperszonikus repülőgépeket gyártson. Most itt van egy 5 éve alapított denveri cég, amelynek vezetője Blake Scholl egy kockázati tőkebefektetőknek tartott konferencián mutatta be a vállalkozását. Elmondta ötletének történetét, ez pedig így szól, a szuperszonikus repülőgépek már legalább egy évtizede izgalomban tartottak, amikor eldöntöttem, hogy kicsit utána járok a területnek. Az első dolgom az volt, hogy megbizonyosodjak arról, hogy miért nem csinálta meg eddig újra senki sem. Kiderült, hogy rengeteg fals információ kering a területen. Hogy már nincs hely a szektorban, hogy túl van szabályozva, és hogy csak két társaság van, amely hosszú távú utakra képes utasszállítókat építeni. Ez pedig a véleménye szerint sokakat elriaszt attól, hogy egyáltalán belevágjanak egy ilyen történetbe. Ugyanakkor, ha 50 éve a Concorde mindössze szélcsatornák és logarlécek segítségével képes volt szuperszonikus repülőt építeni, akkor most miért nem megy? Scholl szerint az üzemanyag a kulcs, hiszen manapság túl drága, ami jelentősen szűkíti a lehetőségeket. És akkor elkezdtünk számolgatni, amihez egyébként kezdetben főként a Wikipédián találtunk információkat, hogy mi kellene ahhoz, hogy a technológia megvalósítható legyen. Kiderült, hogy az üzemanyagfogyasztást kell 30%-kal csökkenteni ahhoz a technológiához képest, amit már jó régen kitaláltak. És akkor rájössz, hogy ez nem is lehetetlen. Szóval elkezdtem néhány légi közlekedéssel foglalkozó szakkönyvet olvasni. Találkoztam minden fontos emberrel, aki ezen a területen dolgozott, és mondtam nekik, hogy nyugodtan kössenek bele az elméletembe. De senki sem tette. Mindenki azt mondta, hogy ez tulajdonképpen működhet. Úgyhogy megalapítottam a céget. A technológiai fejlődés a Concorde ideje óta ugyanis nemhogy nem állt, hanem tovább fejlődött. Így már nem alumíniummal, hanem szénszálakkal dolgoznak. Szélcsatornák helyett számítógépes szimulációkat használnak, és a korábbi nagyon hangos turbinák helyett jóval halkabb és hatékonyabb hajtóműveket használnak. A repülőgép formája talán nem meglepő módon kicsit a Concorde-ra hasonlít, így a géptest hosszú és vékony, ahogy a szárnyak is a régi klasszikust idézik. A gépen összesen három turbina kap helyett, kettő a szárnyak, egy pedig a farok alatt. A repülőket 55 ülésesre tervezik. Scholl szerint ez az a méret, amit még szinte biztosan meg lehetne tölteni utasokkal, és gazdaságosan lehet működtetni. Ugyanakkor arra nem kell számítani, hogy a ma megszokott első osztályhoz hasonlóan szinte teljesen ledönthető ülések lesznek a gépeken, mivel a repülési idő sem lesz 7-9 óra. És hogy mi kell a sikerhez? Scholl szerint négy dolog, kiváló mérnöki munka, kereslet, jó beszállítók és persze rengeteg pénz. Ami viszont hátrány egyelőre az az, hogy a szuperszonikus repülés nagy hanghatással, hangrobbanással jár, aminek következtében sok ország kitiltotta a légteréből az ilyen repülőket. Ennek megfelelően az első járatok az óceánokon átívelők lehetnek, mint például New York London vagy San Francisco Tokió. Forradalmasíthatja a repülést tehát az új szuperszonikus eszköz, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig emelkedjünk egy kicsit feljebb irány a Mars, amelynek jegéről furcsa dolog derült ki.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Furcsa dolog derült ki a marsi jégről. Ősi sarkvidéki jégtakarók maradványai azok a jégrétegek, amelyek 1,6 kilométerre a felszín alatt terülnek el a Mars északi sarkpontjánál, állapították meg két amerikai egyetem kutatói. Az egyik geofizikai folyóiratban publikált tanulmány szerint ezek a jégrétegek együttesen a Vörös bolygó egyik legnagyobb vízgyűjtőjét alkothatják. Az Austini Texasi Egyetem és az Arizonai Egyetem kutatói, az Amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Mars körül keringő felderítő műholdja, az MRO egyik radarkészülékének adataira támaszkodtak. A műszer ugyanis akár 2,4 km mélyre is belát a Mars felszíne alá. A kutatók homok és jégrétegeket azonosítottak, és megállapították, hogy ha az újonnan felfedezett sarkvidéki jég teljesen elolvadna, akkor annyi víz szabadulna fel, hogy a Mars teljes felszínét legkevesebb másfél méter mély víz borítaná. A felszín alatti jégrétegek a Mars egykori éghajlatáról árulkodnak, hasonlóan ahhoz, ahogy a fák évgyűrűi a Föld klímájának változásairól mesélnek. Mindez azt jelenti, hogy a mostani eredmények felfedhetik, hogy korábban kedvezőek voltak-e az éghajlati feltételek a Vörös bolygón az élet kialakulásához. Egyébként egy másik tanulmány is megerősítette a friss eredményeket. A Johns Hopkins Egyetem kutatói által vezetett független tanulmány gravitációs adatokat használva mérte fel a felszín alatti víztömeget. A szakemberek elmélete szerint a rétegek akkor keletkeztek, amikor az elmúlt jégkorszakok idején a jég felhalmozódott a Mars sarkpontjainál. Minden alkalommal, amikor a bolygó melegedett, a jégsapkák maradványát homok vette be, amely megúvta a jeget a napsugárzástól és megakadályozta, hogy szétszóródjon a légkörben. A Mars után pedig térjünk vissza a Földre. Két kék bánánál is többet nyom a világ legnagyobb mérlegsúlya. Aki igazán nagy súlyú dolgokat szeretne méricskélni, annak segít az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium fennhatósága alá tartozó mérésügyi intézet tömeg- és erőcsoportja. A Washington DC-ben székelő intézetet azt teszi igazán különlegessé, hogy az övék a világ legnagyobb súlya. 20 darab 50 ezer fontos, körülbelül 25 tonnás korong alakú súly alkotja a gép 4,45 meganyútonos lelkét. Mindegyik rozsdamentes acélból készült korong nagyjából annyit nyom, mint 10 kis busz. Ezek összeadódva 1 millió font, vagy SI mértékegységben kifejezve 4.448.222 newton erőt képesek kifejteni, ha beindítják a mindenestül 13 emeletnyi gépet. A súly maga egy föld alatti nagyjából 27 méter mély csőben helyezkedik el. Segítségével kalibrálják a fölötte lévő laborban az erőmérő, erőátalakító szenzorokat, amiket aztán különféle cégeknek adnak, hogy azok saját felszereléseiket, az általuk gyártott gépeket tesztelhessék. Például repülőgép vagy rakétahajtóműveket gyártó cégek veszik ezeknek hasznát. Az erőátalakító szenzort a gép tetején kialakított terhelőkeretbe helyezik, és egy hidraulikus munkagép elkezdi emelni azt. Az 1 millió fontos súly a megadott programnak megfelelően apránként fejti ki függőlegesen lefelé húzó erejét a szenzorra, amiből a kimenőjel ennek megfelelően pontosan kalibrálható a laborban. A folyamat persze nem ilyen egyszerű. A mérésügyi mérnököknek számításba kell venni például a súlyok által kiszorított levegő felhajtó erejét, ami elég kicsi, de nem elhanyagolható mértékű, vagy a helyi gravitációs erőtér mértékét, ami függ a tengerszint szerinti magasságtól, de ezzel együtt is 5-10 ezred százalékos pontossággal tudják a súlyt belőni. A végül így beállított szenzor aztán elkerül a megrendelőhöz, hogy az a saját méréseihez felhasználhassa. Hogy nagyjából érzékelhessük, mekkora súlyt is jelent a 4,45 század meganyúton, erre két példa, az űrsiklók főhajtóművei egyenként 1,6 meganyúton tolóerőt fejtettek ki a felszálláskor, a valaha mért legnagyobb kékbána pedig 1,9 meganyúton nyomott. Tehát egy jó nagy mérlegen az egyik serpenyőbe több mint két megtermett kékbánát kellene rakni, hogy le tudjuk nyomni a föld alatti bunkerben lévő súlyt. És a folytatásban is maradunk még a témánál, más kilogrammal mérünk májustól, de ezt egyébként észre sem vesszük. És szó lesz arról is, hogy megfelelő étkezéssel csökkenthető a rák kockázata.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy más kilogrammal mérünk májustól, de ezt észesen vesszük. Megújult a Nemzetközi Mértékegységrendszer, az SI, amelynek alapegységei mostantól természeti, technikai állandókhoz vannak kötve. A szakértők még tavaly novemberben fogadták el a többi között a kilogramm új definícióját a Párizs melletti Versailles-ban, az általános súly- és mértékügyi konferencián. Az SI alapegységeinek újra definiálását követően az új szabályzat 2019. május 20-ától érvényes. Ez biztosítja, hogy a mértékegységrendszer hosszú távon stabil és konzisztens legyen. A több mint 60 ország részvételével tartott konferencián, amelyen Magyarország is részt vett, egyhangulag szavazták meg a mértékegységrendszer teljes revízióját. Az SI rendszer 7 alapmértékegységet foglal magában, és azokból levezethető az összes többi. Ezek a méter, a kilogramm, a kelvin, a másodperc, az amper, a kandela és a mol. Az eddigi SI mértékegységrendszerrel az volt a fő probléma, hogy a kilogramm etalonja még mindig az a platina iridium ötvözetből készült 1 kilogrammos prototípus volt, amelyet a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban elzárva őriznek 1875 óta Sèvres városában. Ennek a prototípusnak a hosszú távú stabilitását a gondos őrzés mellett sem lehetett biztosítani. A nemzetközi etalomból csak egy van a világon. Magyarországon annak leszármaztatott példányát őrzik. Ezt a példányt 10 évenként elküldik Sèvresbe, hogy a prototípussal összehasonlítsák. Ott kiderült, hogy a mi kilogrammunknak is néhány mikrogrammal nőtt a tömege, csak úgy, mint általában a többi országé. Így megkérdőjeleződik a nemzetközi prototípus hosszú távú stabilitása. Továbbá nehézséget okoz, hogy erről az egy példányról kell az összes leszármaztatást elvégezni. A megoldás hosszú ideje érlelődött a tudósok fejében. Max Planck már 1900-ban leírta azt, hogy az alapmértékegységeket természeti állandókhoz kellene kötni. Ennek megfelelően a kilogrammot a kvantumfizikában ismert Planck állandó segítségével definiálták újra. Megvalósítása elsősorban egy speciális mérlegen, az úgynevezett Kibble mérlegen alapszik. Ez hatással volt más mértékegységekre is, így a Kelvin, az amper és a mol definíciója is változott. A mértékegységek azonban ettől nem változnak meg, csak a definíciójuk. Ez a változás jellemzően a méréstudomány művelőit és az alapkutatásokat végzőket érinti, például a kvantumtechnológia, nanotechnológia területén, a gyakorlati életben semmilyen változást nem jelent. Az eddigiek szerint lehet tehát a továbbiakban is méricskélni a sütés-főzésnél, annak ellenére, hogy más kilogrammal mérünk már május 20-ától. A folytatásban pedig egy étkezéssel kapcsolatos hír következik az orvostudomány világából. Megfelelő étkezéssel csökkenthető a rák kockázata. A napi zsírfogyasztás visszaszorítása és a zöldségek, gyümölcsök bevitelének növelése csökkenti a nőknél a merrák okozta halálozás kockázatát, állapították meg amerikai kutatók. A nagyszabású vizsgálat 50 és 79 éves kor közötti, csaknem 49 ezer egészséges nő bevonásával készült 20 éven át. A vizsgálat kezdetén az aranyok napi kalória bevitelének egyharmadát alkotta zsír. A résztvevőket két csoportra osztották, és az egyik csoport tagjainak 20%-ra kellett csökkenteniük a zsír mennyiségét, és több zöldséget, gyümölcsöt, valamint gabonát kellett fogyasztaniuk. A másik csoport tagjai nem változtattak az étkezési szokásaikon. Egy évvel teltével az első csoportnak sikerült 24%-ra leszorítani a zsírbevitelt, a tanulmány 8. évére azonban csak 30%-ra, ami még mindig alacsonyabb volt a kiindulási aránynál. A kontrollcsoport tagjai nagyjából ugyanannyi zsírt fogyasztottak végig, mint a tanulmány kezdetén. 20 éve teltével a kutatók megállapították, hogy azok a nők, akik legkevesebb 8 évre változtattak az étkezési szokásaikon, még azelőtt, hogy a merrák kialakult náluk, 21%-kal kisebb eséllyel haltak bele a betegségbe, mint azok a társaik, akiknek étrendje semmit sem változott. Érdemes tehát csökkenteni a napi zsírfogyasztást és több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, ezzel jelentősen csökkenthető a merrák kockázata. A folytatásban is kapcsolódunk még a témához, az energiaitalok növelhetik a hirtelen halál kockázatát. Erről hallhatnak rövidesen, és szó lesz arról is, hogy a testmozgás lehet a tinédzserkori stressz hatékony ellenszere.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint úgy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy az energiaitalok növelhetik a hirtelen halál kockázatát. Kutatási eredmények szerint a fiatal emberek körében előforduló számos szív- és érrendszeri halálok az energiaitalok miatt következnek be. Sok kamasz és fiatal felnőtt számára alapvető az energiaitalok fogyasztása ahhoz, hogy túl legyenek a napi feladatokon. Ám egy friss tanulmány szerint ezek az italok a hirtelen halál súlyos kockázatával járnak. Egy spanyol nemzetközi kutatócsoport következtetése szerint ezek az energiaitalok okoznak számos hirtelen szívhalált az egészséges fiatal felnőttek körében. Az a leglényegesebb összefüggés, hogy ezek az italok súlyosbíthatják a rejtett szívbetegségeket. A nagy cukor és koffein tartalmuk miatt veszélyes ritmuszavarok alakulhatnak ki azoknál a fiatal embereknél, akik rendszeresen fogyasztják ezeket. Sok embert elriasztott már ezeknek az italoknak a címkéin feltüntetett nagy mennyiségű koffein. Az a probléma, hogy számos olyan koffein forrás van, amelyet a címkék elrejtenek. Az összetevők között a guaraná koffein tartalma ugyanakkora vagy magasabb, mint a kávénak. Továbbá jelentős a ginzeng szervezetre gyakorolt hatása is. Ezek nagy mennyiségű fogyasztása veszélyes lehet. A 12-19 éves kamaszok hozzávetőlegesen 31%-a fogyaszt napi rendszerességgel energiaitalt. Az Egyesült Államokban olyan alternatívája is van az energiaitaloknak, ami rágógumi vagy inhaláló formában élénkít. Ezeknek a termékeknek a magas koffein tartalma komoly károsodást okozhat, állítják a tanulmányban. Az Egyesült Államokban 2007-ben az 5448 koffein túladagolásos eset 46%-a 19 év alattiakkal történt. Az a kérdés, hogyan állíthatjuk meg ezt a tendenciát a fiatalok körében? Dr. Sanchez Gomár és kutatócsoportja megfogalmazott 4 tanácsot, amelyek visszatarthatják a fiatalokat attól, hogy elfeledkezzenek magukról. Ezek tehát a következők: napi egy doboz 250 ml energiaital a legtöbb egészséges kamasz számára biztonságos. Sportolás előtt vagy közben kerülni kell az energiaital fogyasztást. Azoknak a kamaszoknak, akiknek klinikailag igazolt betegségük van, konzultálniuk kell a kezelőorvosukkal energiaital fogyasztás előtt. A túlzott energiaital fogyasztás alkohollal vagy droggal, esetleg mindkettővel kombinálva, súlyos hatású lehet, akár halált is okozhat. Az egyik kanadai kardiológiai folyóiratban publikált tanulmányban a tudósok arra hívják fel az orvosok figyelmét, hogy az energiaitalok veszélyeire való figyelmeztetés rendkívül fontos. Döntő, hogy az orvosok megértsék, hogy nincs megfelelően korlátozva a koffein és más összetevők mennyisége ezekben a magas energiatartalmú italokban. A tudás és a felelősség a kulcsa annak, hogy biztonságban tudjuk a fiatalokat, figyelmeztetnek a spanyol kutatók. És a folytatásban is kapcsolódunk még a fiatal generációhoz, a testmozgás lehet a tinédzserkori stressz hatékony ellenszere. Egy az Egyesült Államokbeli Penn State Egyetem által publikált új tanulmány szerint a megszokottnál egy kicsivel több testmozgás a legmegfelelőbb módszer arra, hogy a tizenévesek éjszakánként jobban aludjanak, és másnap produktívabban ébredjenek. A vizsgálat szerint minden extra óra testmozgás mintegy 18 perccel rövidítette meg az elalváshoz szükséges időtartamot, miközben a felmérésbe bevont tinédzserek átlagosan 10 perccel aludtak többet éjszakánként, és 1%-kal javult annak minősége. A kutatók azt is megállapították, hogy ennek pont az ellentéte is teljesen igaz, vagyis így ha a tinédzserek napközben túl sok időt töltenek el ülőhelyzetben, az iskolában vagy otthon a többi között a házi feladatok megoldásával, internetezéssel vagy televíziónézéssel, akkor az esti pihentető alvásról is lemondhatnak. Amikor a kutatásban résztvevők jóval többet ültek napközben, mint amennyi testmozgással töltöttek, akkor bár könnyen álomba zuhantak, de éjszaka többször felébredtek és csak zaklatottan tudtak aludni. Ezek az önkéntesek reggelente feszültebbek voltak és kevésbé tudtak koncentrálni a napi feladataikra is. A testmozgás lehet a tinédzserkori stressz hatékony ellenszere, amely segíti a megfelelő alvást is, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témát váltunk, az ókori rómaiak vasat olvaszthattak az úthibák javításához. Ez következik rövidesen, illetve meghallgathatjuk azt is, hogy hogyan zenél a magyarországi 67-es főút.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az ókori rómaiak vasat olvaszthattak az úthibák javításához, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Egy most publikált tanulmányban a régészek felfedezték a római utcák javításának egy eddig ismeretlen módját, amely magában foglalja a nyomvájú kitömését egy akkoriban egészen újszerű technikával, olvasztott vas beöntésével. A versenytársaihoz képest Róma évszázadokon át előnyt élvezett a hatalmas és bonyolult kőborítású útrendszerei révén. A mai napig több ikonikus tájékozódási pont maradt fenn ezekből, és több ilyen építmény a mai modern utak alapját képezte. A római utakat katonák építették, akik alkalmanként különböző szakembereket is alkalmaztak. Paternus, egy harmadik században élt római szenátor fennmaradt feljegyzései szerint a légionáriusok a római utakat az új kormányzó vagy a prokurátor nevében építették. Őket a földmérők segítették, akik a mérőberendezéseikkel elvégezték az összes felmérést, majd lefektették az új út útvonalát. Ezután az úgynevezett felszabadítók kiegyenlítették a földet, amire a leendő út épült, majd meghatározták annak terjedelmét a mensores titulust viselő szakemberek segítségével. A rómaiak igen kifinomult technikával építették az útjaikat, és a karbantartásukra is igencsak odafigyeltek. Az egyik tudományos folyóiratban közzétett tanulmány rávilágít Pompei utcáinak különleges útépítési technikájára is. A kutatást az Amherst és a Texasi Egyetem munkatársai végezték, akik meglepődtek, amikor vasat találtak a város legfontosabb utcáinak kövei között. A közelmúltban végzett vizsgálatok rávilágítanak arra, hogy az utcák kőburkolatainak javítása bizony igen költségesnek bizonyult, és a vas, illetve a vas-salak kombináció használata jelentette a leginkább célszerű alternatívát. A többi nagyvároshoz hasonlóan Pompei utcáinak többségét is kővel burkolták. Az utakon áthaladó szekerek azonban nagy mértékben elmozdították ezeket a helyükről, mély nyomvájukat és lyukakat hagyva maguk után, amelyek még ma is láthatóak. A közúti javítás azonban igen nehéz feladatnak bizonyult a római társadalomban. Abban az időszakban egyszerűen túl drága és időigényes volt. Ha egy keskeny utca használhatatlanná vált az úthibák miatt, akkor a forgalom akár több hónapra is megszűnhetett arrafelé, egészen addig, amíg a szakemberek nem tudták helyrehozni a hibákat. Pompejben azonban a rómaiak kreatív megoldási alternatívát dolgoztak ki a problémák megoldására. A város mérnökei a vasat felmelegítették, majd ezt öntötték az elkopott kövek alá, fölé és közé. Miután az olvadt vas lehűlt, kitűnően alkalmassá vált a hézagok feltöltésére és fedésére. A kutatók több száz ilyen egyedi utcajavítást fedeztek fel a városban. A régészek szerint ez a módszer sokkal olcsóbb és gyorsabb volt, mint egy-egy új utca újraburkolása. Ezt a feladatot valószínűleg a rabszolgák kapták. A régészek a jövőben a talált vas kémiai összetételét szeretnék vizsgálni, hogy még pontosabban információt kapjanak az egykor használt alapanyagokról. És a római útépítés, illetve javítás után következzen a jelen Magyarországa, meghallgathatjuk, hogy hogy zenél a 67-es főút. Magyarországon és Kelet-Európában először építenek akusztikus aszfaltot, ami a Republik Együttes a 67-es úton című slágerét szólaltatja meg. A zenélő aszfalt esetében ugyanolyan aszfaltot terítenek le, mint bármelyik másik útszakaszon, ám itt a felületet egy gyémántvágóval bemetszik kereszt irányba. A hang magassága a barázda mélységétől és az egymáshoz viszonyított távolságától függ. Egy valódi hangszerhez hasonlítva az aszfaltba vésett mélyedések képezik a kottát, a kocsi gumija a gitár húrja, az autó karosszériája pedig maga a hangszer. Ha ráhajt az autós a keréknyomnyi vagy teljes sávon elterülő bitumenkottára, akkor felcsendül a dallam. Egyébként a 67-es út négysávosa bővítésével 33 km hosszúságú gyors út jön létre az M7-es autópályától Kaposvárig. Nos, ezek után hallgassuk meg, hogy hogyan zenél a 67-es út. És ezzel a dallammal véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető-szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.